Kollégák, először a tegnapi előadáson valamiről megfeledkeztem, és pedig az indukció vektornak a dimenziójáról, a MKS egységéről. Ezt valahova szúrják be oda, ahol az indukció vektort elkezdtük elemezgetni, meg átalakítgatni. Tehát ez egy kiegészítés. És a következő formulából indulhatunk mondjuk ki, hogy az erő az egyenlő Q-szor V kereszt B. Tehát ebből próbáljuk meg az indukció vektornak az MKS egységét meghatározni. Az erő, ahogy láttuk, az volt amper szekundum per méter, ugye a mi MKS egységünkbe, és a töltés az amper szekundum, a sebesség méter per szekundum. Nem szól a mikrofon? Ismerik a kollégák ezt a szót, hogy mute. Én nem szoktam kikapcsolni egyszerre, hát most meg sem néztem. Jó, elnézést. Na, tehát, és akkor ugye jön a B-nek a dimenziója, szekundummal egyszerűsítünk, amperrel egyszerűsítünk. Tehát látjuk azt, hogy az indukciónak az MKS egysége az volt szekundum per négyzetméter. Hát ezt kiegészítésként a legutóbbi óra anyagához. Kollégák, most pedig ugye tudnék, arról beszéltünk, hogy az intenzitás vektorok integráljai, és láttuk, hogy egy nagyon fontos integrál a villamos térerősének a vonal integrálja. Most pedig az mágneses indukció felületi integráljáról fogunk beszélni. Tehát folytatjuk ezt a dolgot, hogy az intenzitás vektorok integráljai, tehát B felületi integrálja. Ezt a mennyiséget φ-vel jelöljük, tehát integrál BDA, és a neve mágneses fluxus. Kollégák, én említettem az előbb, mert van néha, ahol a felület integrálnak ezt a sajátságát, hogy magát a vektort vetítjük a felületi normálisra, ugye a kettő skalár szorzata, ez lényegében azt jelenti, vagy hogy ennek a vektornak csak a normális komponense számít. Ezt szemléletesen lehet látni az áramsűrűségnél, mert egy felületen csak annyi folyik át ténylegesen. Na most itten mit mondhatunk erre vonatkozólag? Hát kvázi ez is a B vektornak egy felületen való olyan átfolyását fejezi ki, nagyon, nagyon idézőjelben mondva. És majd látni fogjuk, hogy egy alapvető tulajdonsága az, hogy a teljes átfolyása a B vektornak egy ilyen felületen a zírussal egyenlő, de erről később. Minden esetre ezen definíció alapján az angolszász irodalomban szokás a B vektort fluxus sűrűségnek is nevezni. Tehát ez a B-re vonatkozik, vigyázzat. A B-t, amit mi úgy hívunk, hogy mágneses indukció, az angolszász irodalomban szokás fluxus sűrűségnek nevezni. Ja, most akkor ne feledkezzük el a dimenzióról, tehát természetesen a φ-nek az MKS-a egysége az volt szekundum per négyzetméter, volt a B-nek, négyzetméterrel megszorozva, tehát a fluxusnak volt szekundum. Kollégák, tapasztalati, nagyon fontos tapasztalati törvény, hogy zárt felület fluxus a zérus. Ez egyébként az egyik megfelel egyenlet, a harmadik megfelel egyenlet integrális alakja, tehát ez egy olyan fontos törvény. Most azért is fölhívom a figyelmüket, hát a kollégák nagyon megszokták, hogy a zárt jelet kitegyék, mert ugye számtalan tételünk zárt görbére, meg zárt felületre vonatkozik, de természetesen egy fluxust úgy fölírni, hogy zárt felület BDA az értelmetlen, mert az nullával egyenlő, ugye ezen tétel szerint. Na most ebből tehát látják, amit az előbb említettem, hogy a B az egy olyan vektortér, aminek egy felületen való idézőjel áthaladása az összességében zérus. És ez azt jelenti, hogyha egy B vonal belép egy felületre, akkor onnan ki is kell lépnie. Tehát most megint használhatjuk az áramsűrűségre vonatkozó korábban látottakat. Tehát ha egy B vonal belépett valahol egy zárt felületre, akkor őneki onnan ki is kell lépni. Más szóval nem végződhet tartomány belsejébe valamilyen pontba, ami ugyanazt jelenti, hogy a B vonalak zártak. Tehát ezt többféleképpen megfogalmazhatjuk azt az állítást, ami ebbe a felületi integrálban megjelenik. Ugye az egyik féle megfogalmazása az az, hogy a B vonalak zártak, vagy pedig úgy is megfogalmazta, hogy a zártság azt jelenti, hogy B vonal nem indul el egy pontból, a térnek egyetlen pontjából sem, más szóval a B-nek nincsenek forrásai. Ugyanazt jelenti ez az állítás, B forrásmentes. És még másképpen úgy is megfogalmazhatjuk, mert mi a forrásad, a töltés, az legalábbis az elektromos térre vonatkozólag, tehát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mágneses töltések nincsenek. Kollégák, egy nagyon érdekes következménye van ennek amit gyakorlati számításoknál is fel lehet használni. Ezzel kapcsolatban először szeretném az önöknek fölhívni a figyelmét arra, ami talán még eddig nem nagyon fordult elő, zárt görbe és ráfeszített felület. Ez ugye a matematikában egy gyakran előforduló fogalom volt. Mit is jelent ez? Tehát itt van egy zárt görbe. Ezt képzeljék el például úgy, hogy drótból készült, tehát valami húzalból, egy viszonylag merev valamiből. De most erre, ha önök kivágnak egy ilyen alakú gumilemezt, és ráragasztják, itt a peremén mindenütt ráragasztják, ezek után ezt a gumilemezt megcsípik és deformálják, tetszőleges formára lehet. Persze egyik lehetőség a ráfeszített, amennyiben síkgörbe, akkor a ráfeszített síkfelület, az is egy ráfeszített felület, és nálunk leggyakrabban a ráfeszített felület síkfelület lesz. De aztán matematikában szokás ezt úgy ábrázolni, mint egy ilyen süveg alakú felületet. Tehát ez az általános. Mondom, az egyik lehetőség a sík, aztán megcsípjük ezt a gumilemezt, fölemeljük az egészet, hogy belefújunk alulról. Tehát ilyen módon kapunk egy szintén ráfeszítettet. Tessék, ennek a pereme ugyanúgy ott maradt, hiszen a gumilemezt odaragasztottuk. Középen pedig üres, ha csak nem a sík felület. Tehát a sík felület ráfeszített, akkor ott van, de ha megemeltük az egészet, akkor ez üres, és hát alul bele lehet nyúlni. Hát egy süveg. Na mostan, tehát ennek az ábrának az a címe, hogy zárt görbe és ráfeszített felület. Most ugyanakkor a zárt görbe és a ráfeszített felületnek az irányítását össze szoktuk hangolni úgy, hogy a zárt görbén, ha felveszünk egy körüljárási irányt, és a ráfeszített felület normálisát jobb csavar szabály alapján rendeljük hozzá. Tehát jelen esetben ez a hozzárendelés így történik. Kifelé, nem kifelé, hanem a zárt görbe körüljárási irányhoz mérten jobb csavar szabály alapján rendeljük hozzá. Na, ez az összerendelése szerepel két nagyon fontos törvényében az elektrodinamikának. Az egyik az a gerjesztési törvényt, tehát ahol a mágnes és térerősséget egy zárt görbére integráljuk, az áramok pedig, amik a törvényben szerepelnek, a ráfeszített felületen folynak keresztül. És ugyanígy a második Maxwell egyenletbe a villamos térerősség zárt görbé, kell egy zárt görbére integrálni, és a fluxust pedig a ráfeszített felületre kell kiszámítani. Most a következőt fogjuk bizonyítani, hogy ennek a törvénynek a következtében tetszőleges ráfeszített felület esetén, de ugyanazon zárt görbe, de tetszőleges ráfeszített felület esetén ugyanaz a fluxus. Tehát ügyesen deformálhatjuk a felületet, és ez néha meg is tesszük, abból a célból, hogy a fluxus könnyebben tudjuk kiszámítani. Na, nézzünk akkor egy zárt görbét, és kétféle ráfeszített felület lesz, ez lesz az egyik, és ez a másik. Kollégák, itt most vehettem volna lefele is, vagy vehettem volna a ráfeszített síkfelületet, én azonban két süveg felületet veszek, és tehát itt van az elzárt görbe, ez a körüljárási irány rajta. Ez az alsó süveg az az A1, a felső süveg az A2. A zárt felület belseje, most jelen esetben a két süveg közötti térrész, tehát ez az a zárt felület, amit a két süveg együttesen alkot, tehát a zárt felület belseje. És amíg a normálisokat írjendeljük hozzá ennek a körüljárási iránynak megfelelően, addig mondjuk a felső felület normálisát nevezzük N2-nek, és az alsó felület normálisát, aminek az zárt felületből kifelé kell mutatni, azt pedig nevezzük N1-nek. Tehát most a két normális úgy van fölvéve, hogy az zárt felületből kifelé mutasson, mert amíg ezt a törvényt használjuk, addig itt egy egységes normális kell fölvennünk, ami az zárt felülethez képest kifelé mutat. Tehát akkor induljunk ki ebből, hogy integrál ára, BDA egyenlő nulla, és hát most két részre bontjuk, tehát vesszük az A1 felületre, a B, és itt úgy jelölöm, hogy DA1, ugye annak megfelelően, hogy a normális az az N1, és plusz integrál A2-re B, DA2 egyenlő nulla. Tehát az átfelületből kifelé mutató normális az N2 és az N1. A két süveg közötti része az az átfelület által határoló térfogat. Na most, ha a zárt görbe körüljárás irányához rendeljük hozzá a normálisokat, ugye még egyszer, eddig a kifelé mutatott a térfogatból, de most a zárt görbe körüljárás irányához rendeljük hozzá, az N2 megfelel, itt ellenben be kell vezetnünk egy N1 vesszőt, ami ellentétes irányú. Elnézést, kicsit zsúfolt az ábra, mert kellett nekem ezt a bölcsességet ide beírnom, hogy az zárt felület belseje, úgyhogy valahogy proszírozzák ide be ezt az N1 vesszőt. Tehát N1 vessző. Mi a különbség köztük? Hogy míg az N1 az kifelé mutatotta az zárt felület határoló térfogatból, az N1 vessző az a görbe körüljárás irányához van hozzárendelve. Tehát ide is kívülre ideírom, hogy N1 vessző ez a másik. És akkor azt látjuk, hogy egy előjelváltást kell itt csinálni, mert az N1 és az N1 vessző azok éppen egymás ellentétes irányúak, tehát ide azt írjuk, hogy mínusz B-szer DA1 vessző, az úgy normálisnak megfelelően, A1-re, plusz integrál B-re, DA2 egyenlő nulla A2-re. Kollégák, ez a dolog azért is tetszik nekem, és azért szoktam elmondani, mert érdekes módon egy dimenzióval magasabban, de körülbelül megismétli azt, amit mi a zárt görbe, a villamos térerősség zárt görbe vonal integrálja nullával egyenlő. Ebből kikövetkeztettük, hogy a két úton ugyanaz. Ugye itt a körüljárás irányhoz képest kellett egy nyílirányt változtatni, hát itt ugyanaz egy dimenzióval magasabban egy zárt görbéből, zárt felületből kifelé mutató normálisból most egy körüljárás irányított rendet, normális rendeltünk hozzá. Tehát nagyon hasonlít a potenciálnál látottakhoz, csak egy dimenzióval magasabban. És akkor készen vagyunk, tehát az eredmény az, hogy A1-re B, DA1 vesző megegyezik A2, B, DA2-vel. Tehát ugyanazon zárt görbére feszített különböző felületek fluxusa ugyanakkora. Most azt az egyik példát, ami erre vonatkozik, hogy egy hosszú egyenes vezető és mellette egy keret helyezkedik el, de nem egy síkban vannak, hogy a felület torzításával el lehet érni, hogy a fluxust egyszerűbben lehessen kiszámítani. Ez az egyik ilyen példa, amit erre mutatni tudod, de most rögtön mutatok önöknek egy másik példát. Például azt kérdezzük, hogy itt van egy toroid. Tehát tudják, toroid jó autó belső, de hát ez nem egészen. Ha autó belsőről akarok beszélni, akkor itt kerek keresztmetszeteket kellett volna vennem. De hát ez most már maradjon így. És akkor fölülnézetben így néz ki a toroid, hát ugye meg van tekercselve szépen. Most ebből azt látják, hogy az indukció vonalak így mennek körbe-körbe. Ezt onnan következtethetjük ki, hogy a toroid olyan, mint egy körbehajlított egyenes tekercs. Hát az egyenes tekercsnek a mágneses terét azért illik tudni. Ugye az egyenes tekercsnek a mágneses tere az valahogy így néz ki. Tehát itt van szóródás a végén, de az ember érzi, hogyha ezt összehajlítja, tehát körbehajlítja, hogy akkor ez a szóródás itt megszűnik, ha elég szoros a tekercselés, és akkor egy ilyen mágneses tér áll elő. Tehát ebből azt látják, hogy az indukcióvonalak itt kifelé mutatnak, itt pedig befelé. Hát megjegyzem, hogy sűrűbbek a kisebb sugárnál, tehát legyünk precízek. És most a következőt kérdezem. Felveszünk itt egy zárt görbét. Ideírom, hogy el. Mennyi fluxus megy át rajta? Hát az egyik lehetőség az, hogy a zárt görbére feszített síkfelületre számítjuk. Tehát pontosabban fogalmazzak még egyszer, a kitűzés a következő. Itt van egy zárt görbe, körüljárás irányt is fölvehetünk rajta. Mekkora fluxus megy át a ráfeszített felületen? Mindegy, hogy melyiken, mert tételünk éppen azt mondja. De most a ráfeszített síkfelületen nulla fluxus megy át, mert egyszer megy itt egy befelé menő, és itt egy ugyanakkor a kifelé menő. Tehát ebből azt következtettünk, hogy az integrál BDA egyenlő nulla. Na de megcsináljuk azt is, hogy megcsípjük ezt a felületet, illetve ezt a gumilemeznek képzelt felületet, és úgy fölemeljük, hogy az egész kikerüli a toroidot. Tehát egyszerűen nem megy át rajta a fluxus egyáltalán. Ugye el tudják képzelni? Így mondhatnám, hogy az egyik esetben az átgörbére feszített felületet metszetbe itt látjuk, és a másik itt az átgörbe. Tehát így van. A másik esetben megcsípjük a felületet, és egyszerűen kikerüljük a toroidot vele. Ugyanaz jön ki, tehát így is kijön a nulla fluxus. Hát ennyi, tehát ez egy nagyon szép és hasznos tétel, ami ennek a következménye, ugyanúgy, ahogy a potenciálnak az úttól való függetlensége, a villamos térerősség zárt görbére vett integrálja nulla, ebből következik, ebből pedig az következik, hogy különféle felületet, ugyanaz zárt görbére feszített, különböző felületeken ugyanaz a fluxus megy át. Ja, most azt hiszem, hogy nekem most először ezt a táblát kellett volna fölvinnem, mert az egyel kevesebb táblamozgatással jár, és valóban ezt a fekete táblát is ki lehet használni. Kollégák, következő tételünk, vagy témánk a Faraday-féle indukciótörvény. Ez a törvény a következőképpen szól. Ugye, amit önök jól tudják, hogy ha van egy zárt görbénk, és van egy ráfeszített felület, tehát most elkezdjük használni ezeket a fogalmakat, ezért is vezettem be. Hát van egy, mondjuk, megyünk itt most a ráfeszített csík felületet. Ezen átmegy egy bizonyos fluxus, amit valamilyen másik erőtér hozott létre. Egy másik tekercs, tehát ezeket az indukcióvonalakat, amik itt átmennek, ezeket valami más. Persze előfordulhat, hogy maga az őben folyó áram hozza létre, akkor önindukcióról beszélünk. Egyedre azonban ezt hagyjuk. Ezt most valami más hozta létre, ezt a B-t, és pedig legyen ez egy időben változó indukció. Összességében, ha kiszámítjuk az zárt görbére feszített felületen átmenő fluxus, tehát a fluxus talán logikus ilyen kapcsos jellel jelölni, tehát itt van egy phi t. És akkor a Faraday-féle indukció törvény a következő módon lehet megfogalmazni, a zárt görbénbe indukálódott feszültség az a fluxusnak a időbeli változása, a változási sebessége negatív előjellel. Az indukált feszültség, igen. Persze, most ugye, ha a kollégák megnézik ezt az ábrát, akkor arra kell gondolniuk, hogy is mérjük ezt az indukált feszültséget. Hát ezt úgy lehet mérni, hogy az ember itt elhelyez egy húzalt, tehát körbeveszi egy vezetődróttal, és a vezetődróton persze egy helyen egy kis megszakítást alkalmaz, ahol a voltmérőjét elhelyzi, és ahol mérni fogja ezt a feszültséget. Úgyhogy csináljuk most még egy ábrát, de most már ezúttal itt egy véges méretű vezetőt vegyünk föl. És én itt most nem is a fluxus magát, hanem a fluxusnak az idő szerinti deriváltját ábrázolom, tehát ezt a d phi per dt-t, ami mondjuk, hogy fölfelé mutat, és ezt a görbén pedig a körüljárási irányt, azt továbbra is így vesszük föl, tehát ez a görbének a körüljárási iránya. Igen, azt hiszem inkább mellé rajzolom. Tehát ha azt írom ide, hogy L, akkor talán utal rá, hogy ez a görbének a körüljárási irányát jelenti. Kollégák, mit jelent az, hogy a fluxus időbeli deriváltja fölfelé mutat? Az azt jelenti, hogy mondjuk az egyik időpillanatban volt itt valamekkor a fluxus, a következő pillanatban nagyobb fölfelé mutató fluxus van, és ilyenkor a fluxus változás fölfelé mutat. De lehetséges az az eset is, hát a következő időpillanatban a fluxus kisebb, mint most ebben az időpillanatban, akkor persze a fluxus változás lefelé mutat. De ugyancsak lehetséges az is, hogy a lefelé mutató fluxus csökken, ez fölfelé mutató fluxus változást jelent. Tehát a fluxus változást mindig a fluxusnak a két közeli időpillanatban felvett értékéből lehet kikövetkeztetni, hogy milyen irányba mutat. Tehát d phi per dt. Na most, ez a húzal tehát arra szolgál, hogy mint egy integrál, tehát a húzal segítségével, kicsit előre szaladtam, a húzal segítségével tudjuk levenni az indukált feszültséget, tehát akkor ide kötünk egy kivezetést, ezekre a pontokra, és az indukált feszültség referencia iránya, tehát ez az feszültség referencia iránya, amit egyértelműen a görbe körüljárási iránya határoz meg. Tehát látják, hogy amilyen irányú a görbe körüljárási iránya, ugyanolyan lesz az indukált feszültség referencia iránya. Ezt tehát itt le lehet venni, és ezt az indukált feszültséget ilyen módon ezzel a kivezetéssel mérni tudjuk. Most mi rejlik az indukció mögött, Faraday-féle indukció törvény mögött? Mi a fizikai háttere ennek a dolognak? Hát a fizikai háttere az, hogy itt, ahogy gondolhatjuk is, hiszen a feszültség az mindig villamos térerősének a vonalintegrálja, hogy itt villamos térerőség keletkezik. Tehát minden időben változó fluxusnak a környezetében villamos térerőség keletkezik, UI oka, villamos térerősség keletkezik. És most már használhatom azt, amit az előbb kicsit előre szólva majdnem kimondtam. A húzal nem csinál mást, mint egy integrálja ezt a villamos térerősséget ezen az úton keresztül. Tehát, kollégák, ez egy ideális vezető drót, ugye akkor csak az ember azt kérdezi, hogy hogy lehet ebbe a drótba villamos térerősség. Hát ennek az oka a következő. Az indukált térerősség, amit ide jelölök be így, elindukált, az a fluxus változás irányával összehangolt balcsavar szabály szerint mutat. Tehát látják, mert a görbe körüljárása is ez jobb csavarszabály szerint vannak összerendelve. Az indukált villamos térerősség ellenben a fluxus változás irányához képest bal csavarszabály szerint mutat. Mit csinál? Elzavarja a pozitív töltéseket ide, tehát itt pozitív töltések, míg a másik kivezetése negatív töltések maradnak vissza. És ilyen módon kialakul egy statikus villamos tér is magában ebben a vezetőben. Tehát ezt is rajzoljuk ide be, ennek az iránya, ez éjsztatikus, ellentétes az indukált térerősséggel. A kettő az ideális vezető drótba éppen kioltja egymást, tehát ilyen módon érjük el azt, hogy ebben az ideális vezető drótba villamos térerősség nem lesz, ellenben itt kívül megmarad. Tehát kívül megmarad, és itt kívül, ezt rajzoljunk ide be néhány elővonalat, tehát ezek okozzák azt, hogy térerősség, vagy feszültséget tudunk mérni a két pont között, ugye, mert ahol térerősségnek vonalintegrálja van, ott feszültség is van. Tehát tulajdonképpen az itt kiszámított vonalintegrál adja meg az indukált feszültséget ebbe az esetbe. Most valamit akartam mondani, hogy hirtelen kiesett. Ja, igen, tehát azt látják persze, hogy mivel ez az indukált térerősség, kicsit a hátulülő kedvéért kinagyítom ennek a drótvéget, amit itten sajnos alig-alig lehet látni. Tehát itt vannak a pozitív, itt vannak a negatív töltések, tehát itt ilyen irányú térerősség keletkezik a drótnak a megszakítási helyén. Hát több rajzolni valónk talán nincs is, és hát itt vannak ezek a kivezetések. Tehát látjuk azt, hogy mivel a térerősség vonalintegrálnak a számításánál a térerősséggel szembe kell haladnunk, tehát az indukált térerősség éppen valóban negatív lesz. Érdemes egy pár szót szólni még arról, hogy ez a villamos térerősség mindig fellép, valahányszor a fluxus időben változik. Most mondok önöknek egy példát, transformátor, mindnyájuk által jól ismert. Hát most az egyszerűség kedvéért én egy hengeres vasmagot választok, tehát itt van egy vasmag, és ennek a vasmagnak a belsejében időben változó indukció lép fel, akkor itt körülötte villamos erővonalak keletkeznek. Tehát írjuk ide, hogy I. Minden vasmag környékén, kollégák, minden a transformátor mindjárt által jól ismert dolog, a transformátor vasmagja körül villamos erővonalak keletkeznek, és ezért van indukált feszültség. Egyébként ezt a feszültséget a transformátornál menetfeszültségnek nevezik. Menet, ugye egy meneten létrejövő feszültség, és természetesen, hogyha az ember több menetet tekercsen rá, akkor ezek a menetfeszültségek összegeződnek, amit tulajdonképpen úgy lehet fölfogni, hogy egy ilyen csavaros görbére sok-sok felület. A ráfeszített felület olyan, mint a húsdarálónak mondjuk az a csigakerék szerű része, ugye az, hogy a felület, ami rá van feszítve, az közelítőleg úgy lehet fölfogni, mint egy-egy menetre feszített felület sokszorosan megismételve. Tehát transformátor vasmagja és a transformátor környékén villamos térerősség keletkezik. Egy nagyon szép példa az időben változó fluxus és a körülötte keletkező villamos térerősségnek a gyakorlati alkalmazására. Ugye ez az atomfizikusok számára érdekes, vagy a részecske fizikusok számára. Van egy olyan gyorsító berendezés, hogy betatron. Tehát a metatron az úgy néz ki, hogy van egy időben változó fluxus, úgy mint a transformátornál. Körülötte van egy toroid alakú légritkított üvegcső, és ebbe az üvegcsőbe az indukció változása, a fluxus változás hatására villamos térerőség keletkezik. Ha oda egy töltött részecskét belőnek, akkor ez a tér gyorsítja, sokszor körbefuttatja, és ezáltal nagy sebességgel gyorsítja. Hát itt most ennek a keletkező villamos térnek, tehát egy közvetlen hasznát látják olyan értelemben, hogy a részecskének a pályáját ezt szabja meg, és körbe-körbe gyorsítja a részecskét. Talán még annyit, hogy rögtön látják, ja, még nem írtam föl a törvényt ebbe a formájába, tehát az indukált feszültség helyére beírhatjuk azt, hogy a keletkezett térerősségnek a záró görbére vett vonal integrálja, és ez az, ami a mínusz dφ per dt-vel egyenlő. És ha a fluxust is az indukcióval fejezzük ki, akkor most már a második Maxwell egyenlet fog megjelenni integrális formába. Tehát d per dt integrál ára bda. Persze számunkra ezek a görbék és a ráfeszített felületek nyugalomban vannak, úgyhogy ilyen módon az idő szerinti integrálást azt felcserélhetjük a térkoordináták szerinti integrálással, tehát ezért ezt a törvényt ilyen módon is fölírhatjuk. Minusz integrál ára db per dt dA. Tehát itt már kezd ennek az egyenletnek az igazán mély is, és hát a legalapvetőbb tartalma kiderülni, ha az indukció vektor időben változik, villamos tér keletkezik. Csak ne felejtsük el, hogy ez a transformátornál milyen mindennapi dolog. Egyébként a Feynmannak a fizika könyv sorozatában egy külön fejezetet szentel annak, hogy az elektromos ipar, az indukció törvény alapozta meg tulajdonképpen, most az erőművekben az indukció törvény alapján tudunk elektromos energiát előállítani. Hogy jut el ez transformátorok közbeiktatásával a legutolsó háztartásig, és teszi lehetővé a nagyon kis árammal működő berendezéseknek a működését is. Tehát ha bele kell gondolnunk, valóban a villamosiparnak az a nagy fejlődése, ami a 19. század vége, a 20. század elején kezdődött, ennek az egésznek az alapja az indukció törvény. Hát akkor ezt a dolgot, Faraday-féle indukció törvényt befejeztük, és következne ugye még további integrálok, tehát feltesszük a kérdést, hogy mi a helyzet mondjuk a B-nek a vonal integráljával. Tehát, hogy önök egy zárt görbére szeretnék ennek is egy új kis alcímet adni, tehát B vonal integrálja és E felületi integrálja. Ugye tehát most arra vagyunk kíváncsiak, mert eddig az E-nek a vonal és a B-nek a felületi integráját néztük meg, hogy mi van most, hogyha a B-nek a vonal integráját és az E-nek a felületi integráját nézzük meg. Hát akkor integrál B dA. DL, bocsánat, DL L-re. Tehát megint arról van szó, hogy van egy zárt görbénk, és van egy ráfeszített felület. Azt az eredményt kapjuk, tehát mint tapasztalati tényt, hogy ez a B-nek a zárt görbénk vonal integrálja, ez mű nullszorosát adja az ráfeszített felületen átfolyó összes áramnak. Hát ezt már sokszor láttuk, hogy egy felületen átfolyó áramokat így lehet kiszámítani, az áramsűrűséget felületre integráljuk. Tehát ez az eredmény. És pedig, tehát rajzolunk is ide be néhány áramot, mondjuk ez egy kifelé folyó I1, ez egy koncentrált áram, jöhet egy befelé folyó I2, ez is döfi a felületet, és végül lehet ténylegesen eloszló, tehát ilyen térbeli áramsűrűség, aminek hát az áthaladását valahogy itt tudjuk jelezni. Tehát ide azt írom be, hogy J, és természetesen ennek is egy összárama. Úgyhogy jelen esetben az az eredmény, hogyha a B-t integrálják erre az átgörbére, akkor azt kapjuk, hogy mű 0-szor I1 minusz I2 plusz. Hát ez az összárom, ami itt folyik. De nagyon elvileg látszik ez a tétel, kollégák is valahányszor mágneses teret számolunk, akkor mindig meg kell keresni az átgörbét és a ráfeszített felületet. Úgyhogy ez érdemes. De majd a gerjesztési törvénynél még visszatérek erre, és azért nem is akarom tovább ragózni. Tehát ez az egyik. A másik viszont, ha a villamostér erősének a felületi integráját számítjuk ki, itt viszont egy zárt felületre és egy őt határoló, általa határoló térfogatra van szükség, tehát a villamostér erőséget integráljuk erre a felületre, akkor a benne lévő, tehát az általa határoló térfogatban lévő összes töltésnek az epsilon nullal elosztott értékét kapjuk. Tehát rosszor dv. Talán kevésbé fontos, nem is lehet olyan szépen ábrázolni. Tehát itt is egy zárt felület által határolt térfogat. Tehát ez a V az zárt felület, és az A ugye az zárt felület, és V az zárt felület által határolt térfogat. Tehát ezt kapjuk eredményül. És most bevezetjük a gerjesztettségi, tehát ezzel a két tétellel kapcsolatban mindenkinek bántja egy kicsit a szemét, aki ismeri ezeket a törvényeket korábbról, hogy itt a mű null szorzó, itt meg egy epsilon null osztó van, és akkor új címet adjunk ennek a résznek, és pedig azt, hogy a gerjesztettségi, most hogy vagyunk? Ja, most a külsőt kell engedni. Tehát ennek a címe az, hogy gerjesztettségi vektorok. A következő egyszerűen definíciót írunk föl, és azt mondjuk, hogy vezessük be a mágneses térerősséget a hát, az alábbi definícióval H egyenlő B per mű, ahol a mű a mágneses permeabilitás. Tehát H-nak a neve mágneses térerősség, rossz név ez a hára, ennek ugye azt tudtuk ilyen gondolni, hogy történeti okai vannak, mert persze, amikor az ember a természetet megismeri, akkor a mennyiségnek az igazi lényegére csak később jön rá, miután egy elnevezés már elterjedt. Ugye sokkal logikusabb lenne a B-t mágneses térerősségnek nevezni, hiszen ő van közvetlen kapcsolatban az erőhatással, és ő a párja a villamos térerősségnek, a B. De hát ezt mondom, történetileg már így alakult ki. A hát, az ilyen módon definiált hát mágneses térerősségnek nevezzük, és ez a H-nak a dimenziója, hogyha megnézzük, az a B-nek a dimenziója, azt láttuk, hogy volt szekundum per négyzetméter, viszont a műnek a dimenziója, lehet, hogy nem néztük, de hát bármelyik formulából, amelyikben a mű null szerepel, a mű relatív maga dimenziótlan, a mű nullnak a dimenziója pedig volt szekundum per amperméter, hát itt a reciproka szerepel, úgyhogy amint látják, a mágneses térerősség dimenziója amper per méter. Ha ezt a mennyiséget bevezetjük, akkor a korábban látott törvényt az alábbi módon tudjuk fölírni. Integrál HDL egyenlő Integrál JDA. Bevezetjük, tehát ezzel bevezetjük az egyik gerjesztettségi vektort, ez a gerjesztettségi vektor a H. Mit látunk, hogy a gerjesztő mennyiséggel, az árammal egyszerűbb kapcsolatban van, mint a B. Az a zavaró 1/μ, az nem jelenik még ebbe a kifejezésbe. Na mostan, a másik gerjesztettségi vektor, amit be lehet vezetni, az a D, amit eltolási vektornak, jó, később írom fel a nevét, tehát D-t az epsilonszor E definícióval vezetjük be, és a D-nek a neve eltolási vektor, sokszor egyszerűen villamos eltolás néven is szokták megadni, villamos eltolás. Kollégák, az elnevezés onnan származik, hogy annak idején Maxwell, mikor bevezette ezt a vektort, a fontosnak tartották a 19. század második felébe, hogy minden jelenséget mechanikai leírásra vissza tudjanak vezetni, és ez az eltolási vektor, ez valami görgőknek a roppant bonyolult rendszerén keresztül lehetett leírni azokat a jelenségeket, amiben az eltolási vektor szerepet játszott, tehát tulajdonképpen görgőkön való elmozdulás, úgyhogy ez valóban egy mechanikai értelembe vett eltolásból származik, de természetesen ezt az eredeti jelentését most már teljesen elvesztette. Nézzük meg a dimenzióját. Tehát D-nek, talán az epsilon-nak fölírtuk a dimenzióját, D-nek a dimenziója, epsilon dimenziója amperszekundum per voltméter, és az D-nek a dimenziója volt per méter. Tehát látjuk, hogy a dimenziója amperszekundum per négyzetméter, ugyanaz a dimenziója, mint a felületi áram, felületi töltéssűrűségnek. És majd látni fogják kollégák, hogy ennek bizonyos tételeknél jelentősége is van. Ugyanúgy, mint ahogy jelentősége van annak, hogy a H az ugyanolyan dimenziójú, mint a felületi áramsűrűség. Ezzel a mennyiséggel a korábban látott törvényt az alábbi egyszerű módon lehet fölírni. Az eltolási vektor zárfelületre vett integrálja, az egyszerűen minden közbeiktatott konstans nélkül megegyezik a zárt felület által határolt térfogatban lévő összes töltéssel. Kollégák, természetesen felmerülhet örökbe a kérdés, hogy érdemes-e bevezetni nekünk ezeket az egy nyomorult epsilon-null meg mű-null szorzónak a kiküszöbölése miatt, mert pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ezek a terek tökéletesen megegyeznek a B meg a Z térrel, és egy ilyen skálázó szorzónak a figyelembevételem miatt teljesen fölösleges új mennyiségeket bevezetni. Hát erről szünet után majd szeretnék egy pár szót szólni, tehát ugye az a helyzet, hogy amíg homogén a kitöltés, tehát amíg a kitöltő közeg nem helyfüggő, addig tényleg nincs különbség, akkor van lényeges különbség, ha helyfüggő. Tartsunk szünetet! Kollégák, tehát ugye arról beszéltünk az előbb, hogy érdemes-e nekünk ezekkel az új vektorokkal vacakolni, a gerjesztett vektorokkal. És erre ugye a válasz az, hogy amíg a kitöltő közeg homogén, amit jelent, hogy epsilon helyfüggetlen. Az egész térben mindenütt ugyanakkor az epsilon, addig a két felírási mód teljesen ekvivalens. De változó epsilon esetén csak az új törvények, a D-vel és a változó epsilon esetén a D-vel felírt új törvény, és változó mű esetén a H-val felírt új törvény érvényes. Tehát ezt jegyezzük meg, mert ez egy fontos dolog, hogy változó epsilon és mű esetén csak a D-vel és H-val felírt törvény érvényes. Hát ezt most nem akarom felidézni, az előző óra végén ezek szerepeltek. Ezzel kapcsolatban szeretnék önöknek egyetlen példát mutatni, amit most persze különösebben nem fognak megérteni, de akkor meg minek kell mondani, ugye? A következő példáról lesz szó, tehát egyetlen példát mutatnék. Példa E és D közötti különbségre. És itt a következő példát mutattam meg önöknek homogén villamostérbe. Tehát mit jelent a homogén villamostér, hogy mindenütt az iránya ugyanaz, tehát erővonal képes ábrázolásba, tehát párhuzamos és egyenletes sűrűségű erővonalakat kell rajzolni. Ebben a homogén villamostérben egy dielektromos gömböt helyezünk be. Én most önöknek felvázolom, hogy hogy néz ki a villamostér, és hogy néz ki az eltolási vektor tér. Tehát itt van a gömb, itt most már az eredő teret rajzolom meg önöknek, és néhány erővonalat megrajzolok. Ez a sok elektronikus térkezethez képest még nekem egy nagyot hallom is van, kollégák is. Ennek a háromnak az összjátéka azért az elég érdekes. Azért egyébként el kell önöknek mondani, bár lehet ezt a poént, már kik hallgattak engem a múlt fél évben jelekis rendszerek keresztfélében. Hát elnézést kérek az ismételt poénkodásért, nem fogom sokszor igénybe venni. Tehát nagyot hallom készülőknek három üzemmódja van. Az egyik a normális, amikor erősít. A másik az a füldugó üzemmód, amikor lecsavarjuk, és a harmadik a szúnyogriasztó üzemmód, mikor gerjed. Hát valahogy így. Ez a villamostér erősség. Kollégák, egy feltűnő, még itten szimmetrikusan. Tehát ebből egyetlen érdekes dolgot látnak, hogy a villamostér erősségnek ott is forrása van, ahol a permittivitás változik. Ez ε1, a külső közeg ε2. Tehát egy dielektromos gömböt vittünk be a homogén villamostérbe, ilyen lesz a villamostér erősség. Tehát a következőt vesszük észre, ami feltűnő, hogy ott is forrásai vannak, ahova nem vittünk rá töltést. Persze itt egy ilyen úgynevezett látszólagos töltés keletkezik a polarizációs különbségek miatt. Mi valódi töltésnek az általunk felvitt lemezre, elektródára felvitt, vagy a térbe bevitt töltést értjük, nem az anyagnak a polarizálódásából származó töltést. Tehát egyezzük meg azt, hogy E ott is forrásos. Ahol az epsilon változik. Hát itt ugrásszerű változásra van szó, tehát azt látjuk, ahonnan a villamos erővonal kiindulott forrása van. Kevésbé lehet látni ebből az ábrából, de ezt el kell hinniük, hogy ez a villamos tér örvénymentes. Ugye az örvénymentességet azt úgy lehet megvizsgálni, hogy fölveszünk zárt görbéket, és akkor kiderül, hogy a kutatókörnek egy örvénymentességi bizonyítást, tehát nagyon könnyű egy sík kondenzátorba, hogy zárt görbére vett vonalintegrálja a villamostér erősségnek zérus. Mert itt valamekkora értéket kapunk, ugye pozitív, ha így járjuk körül, itt nem kapunk, mert merőlegesen, itt negatív ugyanakkorát, és itt megint nem kapunk. Tehát az zárt görbére vett vonalintegrál 0 voltával lehet kimutatni örvénymentességet, és hát itt, ha felveszünk egy zárt görbét valahol itt, ugye akkor azt kellene belátni, hogy itt kívül ugyanaz a térerősség nagyjából, mint ahogy itt belül. Tehát ezt el kell hinniük, hogy az elektrostatikában mindig örvénymentes. Tehát ez elektrostatika. Persze, talán nem is hívtam elég a figyelmet az indukció törvényel kapcsolatban arra, hogy ott látták, hogy az átgörbelve szóval integrál nem nulla, tehát függ az úttól, hogy a voltmérő mit mutat. Hát ez elég könnyű belátni, mert ugye arra gondolnak, hogy van egy transformátor vasmagjuk, a voltmérő mérő zsinórját egyszer úgy vezetik körbe, hogy a vasmag döfje a ráfeszített felületet, tehát kvázi körbe hurkolják, akkor mutat feszültséget. Ha viszont kívül vezetik körbe, úgyhogy nem menjen át, akkor még nulla feszültséget mutat. Tehát szemmel láthatólag függ az úttól a feszültség értéke. De a statikus esetben az így mindig örvénymentes. Na most a következő ábrában viszont az eltolási vektornak a képét szeretném felrajzolni. Belül a tér homogén a gömbben, ez egy nagyon érdekes eredmény, csak azért mondom, hogy igyekezzünk úgy rajzolni, hogy az erővonalak egyenletes sűrűségűek legyenek bent, ami most nekem nem sikerült túlságosan. Legjobb, ha az ember megrajzolja először belül azt a homogén teret, és utána folytatja kívül az erővonalakkal. D, ez a D vonalak képe. Tehát akkor mit látnunk? Azt, hogy a D-nek nincsenek forrásai, ottal az epsilon változik. És egyrészt mindenkorra kijelenthetjük, hiszen a gerjesztési vektor, gerjesztett vektor elnevezés is innen származik, hogy D-nek csak a valódi töltéseknél van forrása. Ebben a példában nincs valódi töltés, ugye nem látnak elektródát, nem látnak sehol bevitt tartalom, bevitt tértöltést vagy egyebet. Tehát hogy ebből következik, hogy a jelen példában a D-nek sehol sincs forrása. Viszont önmagában abból következtethetnek, hogy megváltozott itt belül az erővonal sűrűség, hogy a D viszont örvényes. Hát ezt mondom, ezt kevésbé lehet szemléletesen látni, ezt félig meddig önöknek el kell hinniük. A D viszont D örvényes. Tehát a D-nek az átgörbelves vonalintegrál nem nulla. Hát ebből látjuk itt a intenzitás vektornak, a villamos kérdelmesi vektornak az elsődleges szerepét. Ugye egy E az mindig örvénymentes elektrostatikában. Ez őnek ki prim elsődleges szerepet biztosít. A D-nek forrásai és örvénye is vannak általában. Jó tulajdonsága az, hogy csak a valódi töltéseknél van forrása. Kollégák, ezzel kapcsolatban is részben azért is mondtam el ezt, hogy elmesélhessem önöknek, hogy mikor Simonyi professzor beszélt a D és az E, meg a B és a H vektorok közötti különbségről, akkor elmesélte a következőt, hogy megpróbálok a magam gyönge módján rekonstruálni, hogy azt mondja, eddig az előadásig mindenkinek volt valamilyen fogalma az E és a D vektorról, tehát itt van az idő, itt van a tudás. Ugye elkezdtük akár már általános iskolába is, tehát a tudásunk úgy növekedett, aztán egy bizonyos szinten megállt, középiskolában megint tanultuk, megint növekedett. Azt mondja, de attól tartok, hogy ennek az előadásnak a következtében a tudásunk nem biztos, hogy növekszik, sőt, inkább talán csökken. Sőt, még negatív is lehet, ami annyit jelent, hogy konzultációra van szüksége, hogy azt mondhassa, most már végképp nem értek semmit. Hát, köszönöm, idegen tollakkal ékeskedtem. Egyébként érdekes, hogy a nagy embernek, amíg még az emlék műsorain is az zajlik, hogy összevesznek a nyomorult utódok, hogy ő melyik poént pontosan hogy mondta. Ezért ennek magam is tanúja voltam. Hát kollégák, tehát ez fontos dolog azért, hogy mert Maxwell egyenletekben mind a négy térjellemző szerepel, tehát láttunk el, hogy a lényeges különbség a D és az E, a B és a H között inhomogén kitöltés esetén van. Természetesen ezt az ábrát, ha az epsilon műre cserélik, és homogén indukciói térbe betett mágnesezhető, tehát relatív permeabilitással rendelkező gömböt visznek be, a dolog teljesen hasonló lesz. Hát azt hiszem, hogy most egyrészt csinálhatnánk, talán még a közegek hatásáról beszélek először. Tehát a közegek hatása az a D és az E, illetve a B és a mű, B és a H közötti kapcsolat befolyásolja, ezt a kapcsolatot befolyásolják a közegek. Általában azt mondhatjuk, hogy az eltolási vektor az valamilyen függvénye a villamostérerősségnek, és a mágneses indukció az valamilyen függvénye a mágneses térerősségnek. És hát hozzávehetjük még azt is, hogy az áramsűrűség az ugyancsak valamilyen függvénye a villamos térerősségnek. Itt most erről eddig nem sokat beszéltünk, kollégák, itt arról van szó, hogyha egy vezetőanyagra az ember feszültséget kapcsol, akkor abban az anyagban villamos térerősség keletkezik. A villamos térerősség a töltött részecskéket mozgatja, és hát láttuk, hogy J egyenlő rószor V alapján, tehát egy ilyen esetben áram is folyik. Tehát a véges vezetőképességű közegben a térerőség hatására áramsűrűség keletkezik. A most a legegyszerűbb esetben, én ezt csak ismétlésképpen, hiszen ezt a fizikában tanulták, az eltolási vektor egyszerűen arányos a villamos térerősséggel, a B, a indukció vektor pedig arányos a mágneses térerősséggel, és a J az ugyancsak itt a közelynek a vezetőképességét gammával jelölöm. Ezeket nem kell megneveznem újra, ez ugye a permittivitás, ez a permeabilitás, a gammát talán, mivel eddig nem fordult elő, a gammának a neve fajlagos vezetőképesség. Idegen szó a konduktivitás, ugye ezt a kifejezést is szoktuk használni. Tehát az ilyen közeget lineáris izotróp közegnek nevezzük. A lineáris az elég egyszerű, tehát látjuk, hogy mi egyszerűen arról van szó, hogy arányosak egymással az arányossági tényezők, ezek a közegjellemzők. Az izotróp annyit jelent, hogy irányfüggetlen. Általánosan a következő kapcsolatot lehet megállapítani. A villamos eltolás az epsilon 0-szor E plusz P. Tehát figyeljük meg, ez a következőképpen értelmezhető ez a felbontás, hogy a D-vektor az, ami vákumban jönne létre, és az anyag hatását ennek az úgynevezett polarizációs vektornak a segítségével veszünk figyelembe. Tehát P-nek a neve polarizáció. Hasonlóképpen a mágneses indukciót azt úgy lehet megkapni, hogy mű nullszor H plusz M. Tehát egy kis különbséget látnak, aminek persze az az oka, hogy a polarizációt azt a gerjesztett mennyiséggel azonos dimenziónak veszi ez az egyenlet, és itt ugyanaz történik. Tehát a mágnes, ennek az M-nek a neve, tehát mágneses polarizáció, Úgyhogy ő is azonos dimenziójú ezzel a H-val, a geresztettségi mennyiséggel. Hát ezt is úgy lehet fölfogni, hogy az indukció az, ami létrejön a vákumba, és amit az anyag hozzájárul, csak a mágneses polarizációt itt még a minullal meg kell szorozni. Egyébként, mivel mi tanultuk már a mágneses dipolnyomatékot, tehát elmondhatom önöknek, ezt fizikából szintén tanulták, hogy a mágnesedettség az a térfogat egységnek a mágneses dipolnyomatéka. Tehát a kis köráramokat azt ilyen kis M-mel jelzett mágnesedettséggel lehet, mágneses dipólussal lehet helyettesíteni, és az az nagy M nem más, mint a térfogat egységben, tehát a térfogat egységnek az összes mágneses dipolnyomatéka. Mágneses egységnek is nevezik az M-ét. Hát most ezek után tényleg, itt is most elsősorban a hogy kapjuk vissza ezekből a formulákból ezeket? Ezeket úgy lehet visszakapni, hogyha a P az arányos az E-vel, ugye ezt az arányossági tényezőt úgy hívjuk, hogy szuszceptibilitás, tehát villamos és mágneses szuszceptibilitás, és ha a P arányos az E-vel, akkor ebből vissza lehet kapni ezeket a formulákat. Ugyanakkor ezekből azt látják, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy ha a D és az E egyirányúak. Tehát a D és az E csak akkor egyirányúak, hogyha a P az E-vel azonos irányú, illetve itt is. Különben különböző irányú vektorokból jön ki. Tehát ebből az általános esetből az is látszik, hogy nem feltétlenül azonos irányú a D és az E, illetve a B és a H vektor. Hát kollégák, most akkor eljött az ideje annak, hogy a Maxwell-egyenletek integrális alakját még nem egészen vagyunk készen velük, mert egy bizonyos kiegészítés, tudják, az eltolási áramsűrűség az még hiányzik. Tehát írjuk akkor föl a alábbi módon, hogy az első Maxwell-egyenlet, aminek a neve gerjesztési törvény, egyenlő integrál ára JDA, ez az első Maxwell-egyenlet. Ez most még egyelőre hiányos, mert ide az eltolási áramsűrűséget még be kell majd vennünk. A második Maxwell-egyenletnek ez a formája, hogy integrál EDL egyenlő mínusz integrál ára DB per DT DA, ez az indukció törvény. Tehát ennek a neve gerjesztési törvény, ennek a neve indukció törvény. Akkor következik a harmadik Maxwell-egyenlet, ami annyit állít, hogy a mágneses indukció forrásmentes, az indukcióvonalak zártak, mi van még, mágneses töltés nincs, tehát többféleképpen meg lehet fogalmazni, ez a harmadik Maxwell-egyenlet. És a negyedik pedig úgy szól, hogy a D-vektor zárt felületre vett integrálja megadja a zárt felületen belül lévő, tehát a zárt felület által határolt térfogatban lévő összes töltést, tehát ez a negyedik Maxwell-egyenletnek az integrális alakja. Kollégák, tehát ez, az integrális alak azt jelenti, hogy máshol keressük a teret, mint ahol a forrás van. Ugye most mondok rögtön egy példát a gerjesztési törvényre, amit önök gyakran fognak használni, hogy itt van egy végtelen hosszú áramvezető, tehát ez végtelen hosszú, egyenes vezető. Ennek a mágneses erővonalai körök, hát ez most a perspektivikus rajz kedvére egy ilyen rámerőleges síkra rajzoltam föl a mágneses erővonalakat. Itt folyik az áram, és itt keressük a mágneses teret. Tehát térben el van különítve a gerjesztő mennyiség, és az a mennyiség, amit keresünk. Tehát ez jellemző általában az integrális törvényekre. Na mostan az ötödik Maxwell egyenlet csoport, az az anyagnak a befolyása, D egyenlő epsilonszor, én a legegyszerűbb formában írom föl, B egyenlő műször H, és J egyenlő gammászor E. Ez az ötödik Maxwell egyenlet, tehát az anyag befolyás. Ja, az, ott se zárójeleztem, akkor itt se kell. Tehát az anyagnak a befolyása. Kollégák, még hiányzik a hatodik Maxwell egyenlet, de ezeket pedig inkább az integrális alaknál fogom föl, illetve írjuk föl már, nem árt, ha szerepelnek. Ide is jön majd egy kiegészítő tag, tehát ami megmagyarázza a nem elektromos mennyiségek által keltett áramot, vagy áramsűrűséget, tehát ide is jön egy tag, és mondom, az első egyenletben is jön még egy kiegészítő tag. A hatodik Maxwell-egyenletet is fölírom, nagyon pici W-t írjanak, mert ez kis W, tehát ez energiasűrűség, wattsekundum per köbméter dimenziójú, az energiasűrűség 1/2 epsilonszor E négyzet plusz 1/2 műször H négyzet. Többet szólunk majd erről az egyenletről is a Maxwell-egyenletnek a differenciális alakjának a fölírásánál. Tehát ez a hatodik. Következő pontunk, az embert az a felvétel egy kicsit olyan folytonosságra ösztönzi, hogy nehogy üres részek maradjanak a szalagon. Tehát a következő pontunk, bár önöknek néha egy kis frissítés nem ártana, az a folytonossági és peremfeltételek. Tehát rögtön neki közepébe vágok, itt a következőről van szó, hogy van kétféle közegünk, Y1 és Y2 permittivitással, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy viselkedik a két közeg határán mondjuk a villamostér. Tehát akkor itt vagyunk a két közeg határán, és mondjuk, hogy az egyik oldalon a villamostér erősség vektora ez, E1, és a másik oldalon a villamos térerősség vektora E2. Kollégák, rögtön hozzátenném, hogy ebben az ábrának eleve van egy kicsit zavaró, ebben az ábrában szerepel zavaró tényező. Tudnélik, a térerősség vektorokat a térnek ugyanabban a pontjában szoktuk, a vektorok végét szoktuk odarajzolni. Itt meg most az egyik vektornak a vége, a másik vektornak pedig a nyila van ugyanabban a pontban. Hát ez egyszer azért van így rajzolva, hogy jól lehessen látni, hogy az, és sokszor lehet látni, hogy az indexet mindjárt is cseréltem, tehát ez az egyes, és ez a kettes. Hát éppen ez a célja ennek. Tehát ez most világosan kifejezi, hogy az E2 az a jobboldali térrészben lévő vektor, az E1 a baloldaliba, de ez közvetlenül a határnak a két oldalán van. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az egyik jobboldali határérték, a másik baloldali határérték. Úgyhogy tulajdonképpen úgy kell ábrázolni, hogy ide rajzolom az E2-t, és ide rajzolom az E1-et. De úgy, hogy ez a két pont, mondom, egész közel, jobboldali és baloldali határérték a határon. Tehát ezt itt kell elképzelniük, ezt az ábrát, ezért van így egy kicsit, ez a zavaró tényező megvan benne. És most alkalmazzuk a második Maxwell-egyenletet az alábbi zárt görbére. Tehát felveszünk itt egy zárt görbét, aminek ezek az oldalai a határa párhuzamosan terjednek, futnak. Ezek az oldalnak a hossza L1, ez a méret pedig ragaszkodni. Delta, DL, DL, tehát az a méret DL, és egy körüljárás irányt is vegyünk föl. Tehát a következő, azt a törvényt kell fölírnunk, hogy integrál IDL erre az átbörbére egyenlő mínusz integrál ára DB per DT DA L. Ez tehát az L zárt görbe, és a ráfeszített felület, az itt természetesen tetszőleges a ráfeszített felületek közül, de most a ráfeszített sík felületet választjuk fel, és a tábla síkját. Ha most fölírjuk, akkor a következőt mondhatjuk, hogy az E2-nél a körüljárás iránya megegyezik, tehát E2, na most az L-nek miért adtam egyes indexet, azt nem tudom, mert teljesen fölösleges, sőt zavaró. Elnézést kérek, tehát ennek nincs indexe. Az E2-nek a tangenciális komponensét, tudjuk, az E-t a DL-re vetíteni kell, látják, a DL az ilyen irányú, az E az ilyen irányú, tehát a kettő skalár sorozata az az E2-nek a érintőleges komponense, a tangenciális komponense, szorozva ellen. Ugye, olyan kicsi ez a zárt görbe, amit felvettünk lokálisan, hogy eznek a környékén a térerősség nem változik, ugye emiatt nem kell figyelembe vennünk, az integrálásnál tekintetjük a térerősséget konstansnak. E2 tészer el. Na most itt van egy E-T, hát egyszerűen egy kicsit globálisan azzal intézem, mert itt is van valamilyen térerősség, amit a DL-lel kell megszoroznunk, valamilyen érintőleges térerősség, talán IT vesszővel jelölöm. Most nem akarom az 1-2-es indexet használni, mert olyan bizonytalan dolog, hogy ez itt hogy is van. Aztán, amikor itt haladunk, akkor mínusz E1T szerel. Ugye ez azért van, mert az E1-nek is a tangenciális komponense fölfele mutat, viszont a DL vektor az itt lefele mutat. Ajjajjaj. Ez ugye nem jó, mert a DL-lel itt én most ennek a vastagságát akarom jelölni, itt pedig ez egy integrálási változó, hogy legyen ez itt szépen DS. Legyen DS. Tehát akkor ide DS-t kell írnunk. Minusz E1-tészer L, és akkor plusz ET2 vesszőször DS. Ugye az ezen a szakaszon van. Ezzel a körüljárást befejeztük, egyenlő, mínusz, integrál ára, db, ja, most az integrálást is szorzással helyettesíthetjük, tehát felülette való szorzással. Tehát mínusz, a felületnek a nagysága az ds-szer l, tehát ds-szer l-szer db per dt. Hát mellesleg, hogyha a B az esetleg nem lenne normális irányú, akkor táblára merőleges komponense számít csak. Tehát talán ideírom azt, hogy dBn per dt. És most tartson a ds nullához. Tehát, hogy valóban az egyik a határ egyik oldalán és a másik a határ másik oldalán lévő mennyiséget jellemezze, tehát ds tart a nullához. És hát akkor azt feltik készek, hogy ezek kiesnek, ez ugyancsak kiesik, amennyiben feltételezik ennek a változási sebessége nem végtelen nagy, tehát a véges, akkor ez is kiesik. Tehát végül azt kapjuk, hogy az E2T-szer L mínusz E1T-szer L egyenlő nulla, vagyis a villamos térerősség tangenciális komponense folytonosan megy át két közeg határán. Azért ezt egy folytonossági feltétel. Na most érdekes ennek a alkalmazása. Ugye minden olyan esetben alkalmazhatjuk ezt, amikor egy feladatot úgy oldunk meg, hogy van egy megoldásunk az egyik közegre, van egy megoldásunk a másik közegre, és a kettőt össze kell simítani. Akkor aztán ilyen módon tudjuk, hogy megköveteljük a villamos térerősség tangenciális komponensének folytonosságát. Azonban ezzel kapcsolatosan egy peremfeltétel, egy fontos peremfeltételről is beszélhetünk. Tehát ebből következik, ez egy folytonossági feltétel, peremfeltétel, fém elektródán. Tehát ez egy fém elektróda. Ennek a belsejében, a fém elektróda belsejében a villamos térerősség zérus. Ugye ez egyszerűen azért mondjuk zérus, mert hogyha zérustól különböző lenne, végtelen nagy áram folyna, hát amíg átrendeződnek a töltések, tehát amíg bekapcsoljuk ezt az elektródát, vagy feszültséget kötünk rá, addig tényleg nagy térerősségek lépnek fel benne, de ő úgy átrendezi a töltés eloszlást, hogy belül a villamos térerősség nulla legyen. Ebből az következik, hogy ha ez az egyes közeg, hogy ha teljes térerősség nulla, akkor persze a tangenciális komponens is nulla, E1T is egyenlő nulla, és a folytonossági feltételből következik, hogy a másik oldalon is a villamos térerősség érintőleges komponensének nullának kell lenni. Tehát ebből következik, hogy elektróda felületén a villamos térerősség érintőleges komponense nulla, és a villamos térerősség merőleges a felületre. Ez most már peremfeltétel, ugye, mert azt mondja meg, hogy egy elektróda, aminek a belsejével nem törődünk, az mint egy ki van zárva a mi vizsgálatunkból, itt ér véget a mi vizsgálati tartományunk, itt van a pereme a feladatnak, de ez most már egy peremfeltétel, amit én egy folytonossági feltételből vezettem le. A villamos tér fém elektródára mindig merőleges, kollégák, mi következik ebből? Nagyon fontos további következik. Önök tudják, a fém elektródának a másik jellemzése, hogy a potenciál szempontjából nézzük, ekvipotenciális, tehát mindent ugyanaz a potenciál. Hogy következik ez ebből? Hát úgy, hogy egy töltést mozgatunk, akkor munkavégzés nem történik, mivel nincs érintőleges komponens. Tehát ha önök kiszámítják két pont közötti feszültséget, egy olyan görbe mentén, ami simul a felülethez, akkor nullát kapnak, mert az érintőleges komponens nulla. Tehát a következmény a fém elektróda ekvipotenciális. Na nézzük még egy másik folytonossági feltételt, amelyik viszont a mágneses térerő. Ugye azokra lehet, amikre zárt görbére vett vonalintegrálról van szó. Tehát nézzük most egy olyan tartományt, hogy a bal oldalon mű 1, a jobb oldalon mű 2, és itt vannak a mágneses térerősségek, tehát az egyik az H2, a másik az H1. Hát ugyanolyan értelmezéssel, mint amit a korábban néztünk, és az zárt görbénket most ugyanúgy veszünk fel, mint az előbb, csak most már ügyelek rá, hogy ezt a méretet DS-sel, ezt a másik méretet lehet L-lel jelölni, és ez lesz a körüljárási irány. Tehát a következő tételt alkalmazzuk, hogy a mágneses térerősségnek az zárt görbére vett vonalintegrálja megegyezik a zárt görbére feszített felületen átfolyó összes árammal. Hát mert a zárt görbe és a ráfeszített felületnek megint ezt a síkfeletet választjuk, tehát ami a tábla síkjával megegyezik. Na kezdjük akkor az integrál, tehát ezen a szakaszon H2 tangenciális szor L, ugye megint a skalár sorzat miatt csak a tangenciális komponens számít, plusz H vesszőször DS, tehát az ezen a kis szakaszon, aztán mínusz H1 tangenciális szor L, és plusz H2 vesszőször DS egyenlő. Hát most kollégák, az a kérdés, hogy folyhat-e itt olyan áram, ami még olyankor is megmarad, amikor mi majd nullához tartunk a szélességgel. Tehát amikor ez a két vonal minden határon túl közeledik egymáshoz. Térbeli áramsűrűségnek a hatása az nem lesz, mert térbeli áramsűrűség nem folyhat egy vonalon. egy felületen, inkább beszéljünk felületről, hiszen látják itt a két közeg, és az a két közeget elválasztó határfeltétel. De van egy olyan áramfajta, ami akkor is megmarad, hogyha minden határon túl közelítjük ezt a két vonalat, ami a felületen kúszik, ezt úgy nevezzük, hogy felületi áramsűrűség. Hát most a felületi áramsűrűséget én ilyen felénk folyó áramszálakkal jellemezem. Tehát ne felejtsük el ezt, mert a felületi áramsűrűségnek nyilván az ebből az integrálból következik, csak a táblára merőleges komponense számít. Ugye, mert a DA, a normál vektor, a táblára merőleges. Tehát ezek mellé, az izék mellé, talán legjobb, hogyha ide külön, mint egy elmagyarázatot ideírom, felületi áramsűrűség folyik. És ez bizony akkor is megmarad, hogyha ezt minden határon túl közelítjük egymáshoz, az összes áram K-szor L. Ugye, mert a felületi áramsűrűség az a hosszegységre folyó áram, és itt összesen L hosszúságú szakaszon folyik felénk. Tehát emlékezzenek vissza, ezt úgy ábrázoltuk, hogy így, ahogy ez a felületen folyt, az összes áramot ugye lehet kiszámítani, hogy integráljuk ez szerint a vonal szerint, de most egyszerűen lehet, hogy megszorozzuk ennek a vonalnak a hosszával. Hát akkor a DS-sel tartunk nullához, és azt kapjuk, hogy H2T minusz H1T egyenlő K-val. Tehát rögtön látják, hogy lehet egyszerűsíteni az L-lel, és a következő eredményt kapjuk, hogy felületi áramsűrűség az a mágneses térerősség tangenciális komponense két közeg határán ugrik, ha felületi áramsűrűség folyik a két közeget elválasztó felületen. Ennek is vannak érdekes alkalmazásai, ugye többek között egy olyan nagyon egyszerű példát mondanék önöknek, ami a koaxiális kábelnek a mágneses terét illeti, hogy belül is ez részvezető, tehát úgy tekintsék, az belső ér, az egy részvezető. A belső érben is van mágneses tér, tehát ezek ilyen kör alakú erre vannak, és aztán a belső ér és a köpeny között is van mágneses tér. A két mágneses tér folytonos, mert nem folyik a belső érem felületi áramsűrűség. Ezt persze máshonnan kell tudniuk. Úgyhogy én most ide felrajzolom önöknek, hogy hogy néz ki a sugár függvényében a mágneses tér, HR. Ezt persze most nem tudják még, vagy van, aki tudja, hogy az érnek a belsejében, ezt vastagabban kellene, a mágneses térerősség lineárisan növekszik, kívül egy per R-es, de ez folytonosan. Tehát itt nincs ugrás. Nincs ugrás, mert nem folyik felületi áramsűrűség, a kör alakú erővonalak persze felülethez érintőlegesek. Aztán van egy másik nagyon érdekes alkalmazás, hogy ideális fém belsejében, és ez most már megint peremfeltétel jellegű megfogalmazás. Nem tudom, hogy nem emeltem-e fel túl hamar. Tehát ideális fém belsejében H egyenlő nulla, ilyen módon a tangenciális komponens is nulla, mondjuk ez legyen a H1, és ezért a fém felületén a felületi áramsűrűség megegyezik a mágneses térerősség tangenciális komponensével, tehát HT, most nem adok 1-es-2-es indexet már, egyenlő K-val. Hát ha akarják, talán jobban írtik, ha idejének a kettest. Hol fordul ez elő? Előfordul, hogy előbb ismerjük a teret, mint az áramsűrűséget, és az áramsűrűség is érdekel bennünket. Tehát a teret úgy oldottuk meg valahogy, hogy peremfeltétellel, tehát hogy a villamos térerősség tangenciális komponense legyen nulla, de utólag kíváncsiak vagyunk az áramsűrűségre, akkor ennek a felhasználásával lehet megkapni. Tehát ismert térből, amely mágnes tér persze fémfalak közé van zárva, vagy a fémfalak határolják, ismert térből a felületi áramelosztás. Ez akkor megint egy peremfeltétel, ami a feletti áramsűrűség. Kollégák, egyetlen dolgot is, most elnézést, hamarabb akartam önöket engedni, viszont a elektronikus könyvben néhány hibát, azt megismer, megígértem, hogy fel fogok írni. Hibák, Zombori professzor, sajtóhibák persze, Zombori. Kettő tizenegyes ábra, az van írva, hogy I2H, ehelyett azt kell írni, hogy I2N indexbe, úgyhogy nem csak, hogy nem index, hanem még nagybetű is. Akkor az 1-3-as képlet fölött, tehát az a képletszámozásra utal ez a zárójel, a mű0-ból hiányzik a 4-es. Tehát az van odaírva, hogy mű0 egyenlő pi-szer, stb. Ehelyett azt kell írni, hogy mű0 egyenlő 4 pi-szer. Tehát itt a 4-es hiányzik, és végül, amiről egyik kollégával beszélgettem, az 1,19-es formula úgy van fölírva, hogy b-szer f, ehelyett egyszerűen B-t kell írni, tehát az a kis F betű azról teljesen fölöslegesen került. A jövőben is, amiket én így készülés közben találok, azokat majd mindig közölni fogom önökkel.